Szeretettel köszöntöm a testvéreket, örülünk Ildikóval együtt, hogy újra itt lehetünk, és ennek a mai alkalomnak is külön örülünk, hogy a Tamást az odáig formálta, hogy megerősítette a vállát a teherviselésre. Tudja vagy nem tudja, a prioritás az, hogy ettől kezdve egyes számú munkahelye a gyülekezet. A többi az utána jön. Ez azt jelenti, hogy a többi is áldást kap, nem lesz elvonva se a családtól, se a munkájától, csak hogy éppen a legfontosabb dolgot mindig előre kell tenni. Most megpróbálok majd vetítéssel szólni először a gyülekezeti tisztségviselők biblikumáról, teológiájáról, és előre megvallom, hogy ez nekem most ilyen nagy büntetés, hogy röviden kell beszélnünk. Mert ugyanis a Bibliában sokkal több van, végig van. Hát ezért csodálom én az igét. Csak nézem, hogy működik-e. Jó. Azt nem tudom, hogy el lehet-e olvasni onnan. Hátulról el lehet. Jó. Több helyen le van írva a Bibliában, amit Isten kritériumokként kér a szolgáitól. Először is senki nem maszekolhat, senki nem lehet önjelölt, mert önmártír lesz legfeljebb belőle, de akit Isten elhív, az képesíteni fogja arra, hogy tőle vett újabb és újabb feltöltéssel ezt a szolgálatot alázatban el tudja végezni. Előre bocsátom, mert ezt szeretném nagyon hangsúlyozni, hogy minden egyes szolgálat, ami gyülekezet vezetéssel kapcsolatos, a Biblián keresztül az első laptól utolsóig, az mind pásztori lelkületet igényel, és mind pásztorolási tevékenység. Bármilyen szolgálat tesz, mindenkinek különböző az adottsága. Ugye kétféle adottsággal vagyunk, az egyik fizikai születéssel, Jóisten ad mindenkinek fizikai képességet, tehetséget, bibliai szóval talentumot. Ez mindegy, hogyha közben istenkáróló vagy sátánista lesz, akármi, arra fogja használni, amire akarja. Hát nem mintha Isten nem számoltatná el mindenkit, de hát majd jössz te még az Isten utcájába, szoktam mondani, aki úgy gondolja, hogy majd ő megmutatja, hogy... A másik az is születéssel jön, az újjászületéssel. Ezeket nevezzük kegyelemből kapott ajándékoknak, vagy a kegyelem görögül karisz. A karizma, a ma képző a görögben azt jelenti, hogy az előző szónak a származéka. Tehát aki soha nem fogadta a kegyelmet, annak hogy lehetne belőle származéka? Tehát annak nem rendelkezhet a kegyelemből folyósított, a kegyelem járulékos ajándékával. Tehát ő adott némelyeket, és ő a Szentlélek osztja ki úgy, ahogy ő jónak látja. Ahogy az egyiket Isten adja a bal kezéből, a másikat a jobb kezéből, és ha megtér az ember, akkor már nem kell megkülönböztetni, vagy próbálni megkülönböztetni, hogy most eddig talentum, eddig fizikai tehetség, adottság, itt már ez már a szellemi, kegyelmi ajándék, mert akkor úgy cuzán, mert mindennel fog szolgálni Istennek, és egészen biztos, hogy történetesen mondjuk valaki operaénekes, de hát ha megtér, akkor biztos, hogy örömmel fogja dicsőíteni Istent az amúgy kiművelt hangjával, amivel meg is élhet, a családját eltarthatja. Ezek ilyen dolgok. Tehát az Ószövetségben voltak a bírák, az újszövetségi megfelelői a diakónusok. Az Ószövetségben volt a 70 karizmatikus vezető, az újszövetségi megfelelői a kegyelemből kapott ajándékok, azok az elhívások, amiket Isten adott, ugyancsak a gyülekezetnek, és akkor ez nevesítve is van. Most akkor a listákból egy párat fogunk elolvasni, és majd először megpróbálom nem sokat szólni hozzá majd a képekhez, de aztán ha lesz időm, akkor szólok. Akkor olvasom hangosan, hát ha valaki nem látja. Igaz beszéd ez, ha valaki püspökségre törekszik, görögbe azt jelenti, hogy nyújtja a kezét. Jó munkát kíván. Van, aki hátra teszi kezét, mikor szolgáltat lehet vállalni. Néha nem lehet választani avatandókat az országunkba, mert mindenki egy lépést visszalép, és nem azt mondja, itt van Uram, adom a kezem, vezess. Szükséges tehát, hogy a püspök legyen fedhetetlen, görögül episzkoposz, magyarul szólok, egy feleségű férfi, a héber új szövetségben úgy van, hogy aki egy igába jár a párjába. Tehát ugye kettős járomba, a férfi van egyik oldal, az azt mondja, a másik oldal nem fér többe. Megfontolt, józan, tisztességes, vendégszerető, tanítása alkalmas, nem részeges, nem kötekedő, hanem megértő, a viszálykodást kerülő, nem pénzsóvár, olyan, aki a maga háza népét jól vezeti, gyermekeit engedelmességben és teljes tisztességben neveli. Mert ha valaki a maga háza népét nem tudja vezetni, hogyan fog gondot viselni az Isten egyházára? Ne újonnan megtért ember legyen, nehogy felfúvalkodva az ördöggel azonos ítélet alá essék. Szükséges, hogy a kívülállóknak is jó véleményük legyen róla, munkai referenciát be kell kérni. Nehogy gyalázatba és az ördög csapdájába essék. Tehát ha összeférhetetlen valaki a munkahelyén, akkor hogy férhet meg itt? Ezek annyira logikusak, és annyira természetes, hogy egyszer van az ember a kritériumoknál, és utána van a funkció. Ami az embert illeti, ami a jellemét illeti, Ószövetsége, Újszövetsége, ugyanazok a kritériumok. Majd mindjárt látjuk, mert kigyűjtöttem az egész Bibliából. Ezért mondom, hogy nehéz szólnom, hogyha az egész Bibliáról beszélek, de most így van. A következő, ugyanígy a diakónusok is tiszteletre méltók legyenek, nem kétszínűek, nem mértéktelen borívás rabjai, nem haszonlesők, hanem olyanok, akikben megvan a hit, titka, tiszta lelkiismerettel, de ezeket is meg kell vizsgálni előbb, csak akkor szolgáljanak, ha fedhetetlenek. Feleségük is tiszteletre méltón legyen, nem rágalmazó, a görögben diabolikus, a diabolosz a sárt, az ördög, mert ez botrányos egy nő lehet, aki olyan. Mértékletes, mindenben hűséges. A diakónusok legyenek egyfeleségű férfiak, akik mind gyermekeiket, mind a maguk háza népét jól vezetik. Mert akik jól szolgálnak, azok szép tisztességet szereznek maguknak, és nagy bátorságot nyernek a Jézus Krisztusba vetett hit hirdetésére. Hát itt, amikor azt mondjuk, hogy egy feleségű, nem lehetett akkor a társadalmat megváltoztatni, egy kis sziget lett az erkőstelenség tengerében a kereszténység, és úgy tűnik ma is az. Azt nem tudták elérni tehát, hogy ez a változás a világban megtörténjék, mivel poligámia elfogadott volt a Római Birodalomban, de azt megkívánták, aki vezető akar lenni, arra kötelező, hogy az eredethez menjen vissza, Ádámnak egy Évája volt. És Évának egy Ádámja volt. Jézus ezt aláhúzta később, amikor beszél a válásról, meg a házasság méltóságáról. Szóval azt nem tudták megtenni a keresztények és az apostolok, hogy a világra tászoljanak, mint ahogy ma ebbe a gender zavarba meg, hogy azt se tudja, a fiú vagy lány, régen mondták ezt, de ma már nem szabad mondani. Mert még azt mondják, hogy ez így egy állítás. Tehát pedig nem igaz. A Bibliában tehát világosan látjuk azt, hogy Isten hogy teremtette meg az embert és a feladatokat is. Valamit a férfi, valamit a nő végezel szerepek különbözőségben. Akkor most menjünk tovább. Tehát a bírák, ott vannak az igehelyek. A bírákról ezek a kritériumok vannak. Derék, istenfélő, hűséges, vesztegetés, gyűlölő. Legyen ilyen az az ember. És akkor Mózes azt mondta nekik, na menjetek haza. A nagy családfőnnek mondta, most nézzétek meg. Hát azt mondja, Jóska bácsi, az nem jó. Az könnyen veszekedik mindenkivel. Meg az megbízhatatlan. Meg hát szereti a dugi pénzt is. Meg egyszerűen állhatatlan. Ez egy nagyon érdekes. Elterjedt egy időben a közösségünkben, fiatal pásztoroktól hallottam, hogy a jelölés nem biblikus. Hát mi ez, ha nem jelölés? Majd később Péter azt mondja, jelöljetek ki, választatok magatok közül. Szenneljetek ki, vizsgáljátok meg. Hát úgy ismeritek. Itt kell a tapasztalat, ezért nem lehet új ember. Derék, istenfélő, hűséges, vesztegetés, gyűlölő. Később a Mózes 5. könyve az a törvény másodszor. A törvényt még egyszer elmondja, mert kihalt a 40 év alatt egy generáció. Több mint egy generáció. És a felnövő nemzedék nem élte át, és nem hallotta azokat, amiket hallottak azok, akik meghaltak, mert nem figyeltek a hallottakra. Akkor utána még egyszer elmondja, úgy kezdődik az egész könyv, ha valaki elkezdi olvasni a Mózes 5. könyvét, hogy elregéli Mózes, hogy hogy is volt az annak idején, amikor elindultak Egyiptomból. És itt még egyszer összefoglalja, de nagyon érdekes, mint ahogy a leírás szavai kicsit kiegészítik egyik a másikát. Bölcs, értelmes, tapasztalt embereket mondtam, hogy választhatok, ti is jónak láttátok, és akkor így lett megválasztva a bíra. Új szövetségben a diakonusok, ugye diakonos, a diakónia, a kónia az por. A dia az át keresztül. Tehát egy kötényes munka, poros asztal körüli szolgálatra, mondjuk röviden, ott éppen az volt a helyzet, mert annyi turista volt ott pünköskor, hogy a testvérek annyira happy-k voltak, várták Jézust vissza, és akkor nem tudtak enni, mert nem volt ellátmány, vagy McDonald's se akkor. Úgyhogy csak az volt, hogy a testvérek azt mondták, hát csak nem fogjuk elnézni, éhezenek a testvérek. Haza meg nem zavarhatták őket, nem is tudták, mert nagyon jól érezték magukat. Mondta Jézus, nem sokára jön, néha már így nézték, hogy mikor jön már. Ha igazán Krisztus szereted, akkor ugyanígy vagy. Akármilyen korban. Hát ha ma jön, hát ha most jön, de jó lenne, ha most jön. Amikor elvisz. Már úgy Lábujhegyen vagyok, itt várom. A diakonusokról azt mondja Péter tehát, hogy ti magatok, választhatok magatok közül, akiről tudjátok, hogy jó bizonysága van, lélekkel telt, bölcsességgel telt. Ha csak a sima asztal körüli szolgált lett volna, akkor azt mondtam, na milyen a karizma, nem a karizma, a kar. 7 markos ember, 1-2-3 év tart, 7 menjetek. Nem. Ez kellett hozzá. Miért? Mert a diakonusnak tudni kell a Szentlélek világossággal megítélni, például ki támogassa a gyülekezet. Valaki szegény, de a szalmazsákba dugja a pénzét, vagy akárhova. De játssza a szegényt. Ezt le kell tudni leplezni. A valós szegényeket kell támogatni. Először koncentrikus körökbe a sajátunkat. Hitünk cseléreit, mondta Károli. Tehát a közvetlen családunkat, testvéreinket is így kifelé, ameddig tudjuk. Tehát jó bizonyság, lélekkel telt, bölcs ember. Ilyen kellett legyen, aki szolgál. Szentlélekkel teljes. A diakonusokról, ahogy az előbb is láttuk, tiszteletre méltó, nem kétszínű, nem haszonleső, a hit titka jó lelkiismerettel meg kell, hogy legyen nála. Tiszta, tiszta életű. Ezek nagyon erős kritériumok. Amikor erről beszéltem egyszer, ja, a fiam avatásánál, presbiteri avatásánál Rózsakárti gyülekezetbe, Budán, Kovács Gézáiknál, a Barnabás fiam, mikor vége volt a szolgálatomnak, és kiállították, fogta a fejét, azt mondta, mondtam, hogy nem kell meghívni aput, mondtam. Hogy tudom én ezt ellátni? A karizmatikus vénekről azt mondja az ige, hogy azt mondja Mózes, hogy meghalok. Már annyira lemerültem. Nem fogom bírni. És akkor Isten megszánta ezt a szolgáját, és azt mondta, jó, elveszek abból a lélekből, és még 70-nek odadom, és akkor meg 70 szerezed magad. Akitől tudod, hogy a név véne is előjárulj. Na most ez egy nagyon titokzatos kifejezés, hogy tudod. Később kiderült, hogy mit jelent ez. Tehát ő összeírta. Mi ez, ha nem jelölés? Összeírta. Majd tudjuk, hogy ketten nem mentek el, de a Mózes jegyzékkébe benne voltak. Ez volt a jelölés. Plusz rájuk szánt a lélek. Ettől voltak többek a másikaktól. Azokban is Isten lelke munkálkodott, de itt ez már a Isten országának a tanítása, a Biblia aktuális értelmezése és a lelki gondozás, az mind benne van. A presbiterek, püspökök, pásztorok. Tessék megjegyezni, P-P-P. Nem P-P-T, P-P-P. Presbiter, püspök és pásztor. A presbiter az azt jelenti, hogy vezető. Mint azt jelenti, hogy katonaságnak katona. Utána vannak rangok, vannak beosztások, de aki Isten népek között vezető, az presbiter. Ugye szó szerint vént jelent az Ószövetségben és Újszövetségben is, de itt nem az életkorra kell utalni először is, hanem az, hogy már kell, hogy legyen egy tapasztalata, és ezért ez a szó ezt is jelenti. Tehát nem minden presbiter püspök, de minden püspök presbiter. Hát ez a primus inter pares a pápára is alkalmazott a mai napig. A vezetők között soha nem volt rangbeli különbség. Soha. Soha nem Péter szolgálta ki a többi. Vagy nem Mózes szolgálta ki a többi. Isten szolgálta mindenki. Mindenki vertikálisan Istennel volt kapcsolatban, és egyforma, egyenlők voltak, eszükbe se jutott. Egyszer volt, elkezdtek rivalizálni éppen a kereszt felé menet a tanítványok. Jézus meg megpirongatta őket. Oda hozott egy kisrácot, és akkor azt mondja, ti felálltatok így nagyság szerint, lehet itt is megcsináltam több gyülekezetben, hogy kihívtam ilyen serdülőket, ha járnak fel nagyság szerint, azt tudják. Egy irányba. Kihívtam a kisgyereket, azt meg egy másik irányba állítottam, és akkor mondom, most forduljatok meg. Hát kiderül, aki a legnagyobb, mert Jézus azt mondja, olyan az nem leszek, mint az a kisgyermek, vagyis ha nem alázzátok meg magatokat, Isten országában rengeteg paradoxon van. Nem az a nagy, mint a földön, akik sokan kiszolgálnak, mint az uralkodókat, hanem az a nagy az Isten szolgálva, aki képes az Istentől kapott energiával sokaknak szolgálni, sokaknak szolgálni. És arra gondol, hányat lehetne még megmenteni. Apostolok, proféták, evangélisták, pásztorok, tanítók, ezeket Jézus adta. Ő adta. Tehát ez a karizmából, tehát a karizma, vagy a kegyelmi ajándéknak, lelki ajándéknak, Szentlélek adományának is lehet nevezni. Hát ez nagyon érdekes textus. A Filippi levelet tessék megnézni, hogy mikor Pál beköszönt, azt mondja, Pál és Timóteus Krisztus Jézus szolgálja mindazoknak a Krisztus Jézusban hívő szenteknek. Egyébként kigyűjtöttem, hogy milyen néven szólítja a Biblia a hívőket, a Krisztus követőit. Van vagy 4-5 különböző. Egyik, hogy szentek. És nem olyan, hogy apró szentek vagy nagy szentek. Mindenki szent. Mert aki megtért és bejön a gyülekezetbe, az a szentség képzőbe iratkozott be. Itt aztán néha nagyokat tanyázunk, meg aztán ismétlése vagyunk, de akkor is a szentség képzőben vagyunk, mert ha nem tud kiképezni minket szentségben az Úristen, a Szentisten, akkor nem lehetünk a szentségben vele. Nem adhatja lejjebb a vércét. de nem mondd el rólad, ha eltanyáztál akárhányszó se. Csak gyere, mindig járd a bűnbánat útját, gyere oda. A fedhetetlen fogalom, az egy nagyon nagy fogalom itt. Úgy tűnik, hogy na, a mi ugye a feddeni valaki, tehát ha valakiben látunk hibát, azt amiatt lehet őt korholni, inteni, feddeni. A fedhetetlen azt jelenti, nem hogy bűntelen, azt jelenti, hogy mihelyt az életében ilyen felüti a fejét, azonnal megy oda a Krisztus keresztjéhez, a Krisztus vérében megmosódik, és attól kezdve lesz fedhetetlen. És ha megint elbukik, megint oda megy, és megint fedhetetlen lesz. Nem úgy, hogy glóriás lesz a feje, mindig Jézushoz jár tisztulni. Ha közösségünk van vele, a világosságban járunk, és Jézus Krisztusnak, az Isten fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Minden urvacsorától urvacsoráig bűnbocsánatból élünk. Te is oda szoktál járni a világosságra? A világosságon meglátszik a folt. Aki nem akar változni, az rükverző megy. Az rükverző megy. Aki változni akar, az kijön a fényre, csak az, ó Isten, mint mondta Pál, kicsoda szabadít meg engem. Nyomorult ember vagyok, ott látom meg, a fénybe látom meg magam. Így lesz fedhetetlen. Jézus Krisztus megigazító palástja kerül ránk, ami csodálatos hófehér. Szóval azt mondja itt Pál ezeknek a szenteknek, vagyis a gyülekezetnek, Filippiben, tudomásunk szerint minden városban egy gyülekezet létezett. De mindenütt többes számba kell választani. Egy vezető sehol soha nem választottak. Soha. Egy vezető nem vezető. Mint ahogy egy ember nem tud kórust csinálni, nem lehet róla csoportképet csinálni. Tehát nem lehet házasságban élni, még a skótoknak sem egy. Tehát mindenképpen kell hozzá, ugye háromnál kezdődik a közösség. Itt megszólítja őket. Azt mondja, a püspökök, egy gyülekezetbe püspökök, egy gyülekezetbe diakonusok. Hol vannak a presbiterek? Nem létezik gyülekezet, ahol nincs presbiter. Tehát itt meg kell tanulnunk, hogy akkor abban az időben még a fogalmak másak voltak. Amíg az apostolok látogatták a gyülekezetet, nem is kellett nagyon helyi vezető, mert az apostolok ezt a funkciót ellátták, a szellemi vezetést. De ahogy mindig messzebbre mentek, meg lassan kihaltak, szükség volt arra, hogy minden gyülekezet úgy épüljön fel, hogy el tudja látni azokat a biblikus termendőket, ami a gyülekezet vezetésbe kell. Tehát itt ugye a pointer van rajta? Ja, igen, igen. Ez. Tehát ez az episzkopos, ez pedig a diakonos. Ez ugye a szolga, vagy diakonus, ha nem fordítjuk le. Az episzkoposzt, ezt ma püspöknek fordítjuk, és fordítják szerte a világon. Majd erről fogok mondani, hogy a szkóp szó, a szkoposz, van statoszkóp, teleszkóp, mikroszkóp, makroszkóp, sokféle szkóp van. Azt jelenti kémlelő, hogy kémlelni, valamit kémlelni. Hogy az orvos a testnek az állapotát kémlelni, az állapot kémlelő, ha a státuszt lefordítjuk. Tehát a kémleli. Itt pedig ez a pásztori tevékenység, hogy a pásztor nézi a nyájat. Meghallgattam egy pár pásztort most, hogy nyilatkoznak a mai emberek. Tartőrjét. Azt mondja egyik, hogy hát én, nekem apám is juhász volt, én is. Én kimegyek, ugye nagyjából reggeltől 4 órát legeltetünk, deröltetünk, utána megint vagy 4 órát estig. Aztán azt mondják itt a fiatalok, hogy unatkoznak. Én soha nem unatkozom. 4 óráig én szemmel tartom a nyájat. Őket pedig szemüket tartja a mobiltelefon. Képzeljétek, kimennek a juhászok, azok ott, hogy azt mennek ide-oda, néha oda néznek, aztán a kutyát küldik, vagy a botot, mikor melyiket. Az igazi pásztori lelkület az minden vezetőre olyan, hogy szét kell nézni a nyájat, figyelni. Ez a figyelés, ez egy szellemi őrködés, egy őrség állás. Majd mutatok róla képet. Tehát itt azt jelenti, hogy a fogalmat, ha úgy veszük, hogy püspökök vannak, a primus inter pares úgy értendő, hogy mondjuk van 5 presbiter, annak az öt presbiternek már kell, ma így mondanánk, egy bizottságban, hogy kell egy vezető, vagy egy elnök. Akkor ők meglátják, hogy kinek adta Isten azt a képességet, hogy az ötőjük közül ki alkalmas arra, hogy összefogja ezt a csapatot. Attól nem lesz több. Nem lesz több, csak egy közülük. Csak hogy ő lesz az, aki első az egyenlők között. És őnek ő fogja vezetni. Ez, majd megnézzük Pétert. Na most itt azt mondja, hogy azért hagyta el a Krétában, hogy rendehozd az elintézetlenül maradt ügyeket, és presbitereket állít szolgálva városonként, tehát minden egyes városban abban az egy gyülekedben többes száma presbitereket tessék, ahogy meghagytam neked. A püspök ugyanis Isten sátára. Itt meg már püspöknek nevezi. Ugyanaz a gondolat megy tovább. Egyszer püspöknek nevezi, egyszer presbiternek nevezi, mert a presbiter az az alap, az akinek megvannak azok a kritériumok, amik a erkölcsét és jellemét jelentik. Hadd mondjam Tamás neked is, meg nekünk is, hogy D.L. Moody mondta, ha én vigyázok a jellememre, Isten vigyáz a hírnevemre. Ézsaiás 26.3-ban az van, hogy akinek erős a jelleme, azt te megőrzöd teljes békében, mert benned bízik. Mert benned bízik. A jellemes Isten. Mindenki olyan lesz, mint akit imád. Ez egy nagyon különös ige. Laci, kérlek, hogy ezzel tassal között, vagy gyere ide, vagy szóljál, nem biztos, hogy tudom most, hol járok. Már időbe. Milétoszból azután elküldött Efézusban, mikor ugye a római útja volt, ugye Jeruzsálem és Róma, és magához hivatta a gyülekezet presbitereit. Ez ugyanaz a szó a héberbe, az ákén. És utána, amikor odaérkeztek, akkor már többet nem mondja azt, hogy ti kedves presbiterek, hanem beszél arról a töltésről, arról a szolgálatról, ami a gyüleket vezetéssel jár, a nekik adott lehető ajándék a Szentlélek által. Viseljetek gondot tehát magatokra, ez az egyes számú házi feladat. Nekem is, nekünk is, mindenkinek. Úgyhogy a Laci mellett most, már a két Laci mellett, még egy pásztori lelkületű munkás lett beállítva, ami nagy áldás lehet a gyülekezetnek. És az egész nyájra is vigyeljetek, amelyben episzkoposzokká tett titeket. Tehát ott az a szó van, amit mondtam, itt a magyar úgy fordította, na most, ez egy veszélyes, én egy gyorsan megyek. Csak akarom mondani, hogy miért kell kvalifikált vezető. Egyrészt, hogy építse a nyájat, utána meg, hogy védje a nyájat. Mert hogy veszély fenyeget minden nyájat. Az ördög sose megy szabadságra. Tehát azt mondja, hogy őrizőjével tett titeket a Szentlélek. Tehát ez, ahogy mondom, ez nem kitalálta valaki. A gyülekel csak észrevette Tamáson, meg észrevette előtt a másik Lacin, hogy Isten lelke szorongatja, Isten lelke formája. Mind a kettő kipróbált ember. Berte Laci 7 éves választott előjáróság után lett felavatva, Tamás több mint 9 éves választott előjáróságba lett kipróbálva. Tehát csak kipróbált embert lehet avatni, aki a gyakorlatban úgy forgolódott, hogy a gyülekezet azt látta, hogy ő Isten embere. És akkor azt jelenti, hogy engedelmeskedünk neki. Imádkozunk érte. Nem könnyű vezetőnek lenni, mert bizonyos helyzetekben igen, de bizonyos helyzetekben nem. Különösen valakit meg kell inteni. És itt van a másik, hogy legeltessétek, ez szintén a pásztori tevékenység. Őrzés, episzkopia és legeltetés. Az Isten egyházát, és nagyon drága ez a nyáj, tulajdon vérével, így jött létre a gyülekezet. Gondoljatok bele, a Krisztus vére vett meg titeket. Áron vincsesztettünk meg, mondja Pál. A tested már nem a tiéd, egész lényed az Úré. Szolgálj annak, aki megmentőd. Szóval akkor tovább megyünk. Tudom, ezt mondja Pál, így folytatja a következő versbe, tudom, hogy távozásom után dühös farkasok jönnek közétek, akik nem kímélik a nyájat. Sőt, közületek is támadnak majd férfiak, akik fanák dolgokat beszélnek, hogy magukhoz vonzák a tanítványokat. Erről ott van egy kicsit fura, hogy mondják, kaku, tojás vagy tégla. Ez visszamegy. Miről megy vissza? Ja igen, ez is nagyon érdekes. Péter apostol, akit ugye a katolikus egyház, az egyház történelemben ugye kinevezett úgy, hogy az első püspökként tart számon, az nem baj, mert ő volt tényleg a vezető, de Péter sose gondolta úgy, ahogy gondolták, mint ahogy Mária sose gondolta, sose azt, amit csinálnak belőle. A közöttetek levő presbitereket, tehát kérem én a presbitertárs. Ezt a szót használja Péter magára, itt ez a szűn presbiteros, azt jelenti presbitertárs, veletek együtt vagyok, társ presbiter. Nem hivatkozik Pál, és mondja, hogy hivatkozhatnak én az apostolságon, de nem teszem. Mert az a világi cégeknél van ilyen, hogy a főnök, itt nincs olyan. A főpásztorról beszél a Szentírás. És azt mondja, tudjátok, hogy mi vagyok még? Nem csak, hogy társatok, hanem láttam a szenvedő Krisztust. Tanú vagyok rá, mint az én bűnömért is, meg a tietekért is meghalt. De azt is tudom, hogy ez jön. Az eljövendő dicsőségéből fog részeltetni. Tehát, ugye legeltessétek a nyájat, megint csak azt mondja, ő ez a Péter. Emlékeztek, hogy amikor fogta a halat, és abból halgazdaságként eltartotta a családját, amit kifogott halat, berakta a gyomrába, egészségére, azt mondja, hogy Úr, várjál csak, akkor majd én egy emberhalásszá foglak tenni. Embereket fogsz. A mérgezett vizekből át kell majd menteni a tiszta vízbe, az élő vízbe. Mert nagyon, nagyon gusztustalanok a halak. De végül a másik kép dominált, a legeltetés. Különben ugye természeti népek voltak a ősatyánk, a pátriárkák, természeti népek között élt Jézus, természeti képeket használt, csodálatos példázatokat mondott a mindennapi életből, a természetből. A legeltessétek Istennek a éppen köztetek levő nyája. Ez most éppen lokálisan az ő köztetek levő nyája egy szombathelyen. És felsorolja. Most odaugrok a negyedik vershez, megjelenik majd a főpásztor, ugye Arché az a vezető. Amikor majd megérkezik a főpásztor, akkor az lesz, amiről itt beszéltem, ez a dicsőség hervadhatatlan koszorúján, Stefanos az a koszorú a görögbe, elnyeritek. Ha te Jézusnak dolgozol, Tamás, azt mondjuk, mi ilyen álszerényen, hogy Uram, ha a küszöbben belül lehetek a mennybe, az már nekem elég. Nem akarok én még külön premizációt is, valamit, premizálást. De Isten nem így van. Figyeld, nekem dolgoztál, méltó munkás jutalmára. Ennek semmi köze nincs az üdvösséghez. Azt fogja jutalmazni, amit az Isten konyhájára hoztál, a tőle kapott képességekkel az Isten országában. Hát ha lehet, úgyis egyébként egyházi tisztséget betölteni, tele lehet a kezünk egyházi tisztsége, hogy üres a szívünk, és akkor erre azt mondja Péter, vagy Pál apostol, hogy a vége vagy füst lesz, vagy korona. Ő maga ugyan megmenekül, mert az üdvösség az nem cselekedet kérdése, az a Krisztus személye és váltságművének kérdése, aki abban hisz, de utána, most képzeljétek, ha belépek, mennyibe is, kormos leszek. Mert minden elégett, amit csináltam, mióta hívő vagyok, vagy szolgálja az Úrnak. Nagyon szégyelni magam. De be fog mérni. Őt nem lehet megvezetni. Nem. Ha igazán szolgálsz neki, akkor mindent, nem tudjuk Jézust megfogni, hogy te csak beszélsz, de nem csinálod, amit tőlem kérsz. Egész az ellenség szeretetig mindent előbb tett. hát téged is úgy kezdett szeretni, nem? Ez nyűgözött le, hogy úgy elfogad, ahogy vagyok. És akkor végig lesz, mondja Péter, hogy figyeljetek, tudjátok, mi lesz ennek a vége? Ki össze-vissza kergebirkák voltatok. De most megtértetek lelketek pásztorához. És itt ez a szó, ez a psziché, a lélek, az episzkopon, a lelketek püspökéhez, nem így mondjuk, tehát a lelketek felvigyázójához és pásztorához. Ez így megyünk be egy nyájba és egy pásztorhoz. Ez a kép, idillikus kép. A pásztor szemmel tartja a nyáját. Éjszaka az nehezebb dolog. Nem alhat. Van, mikor egy gyülekezetben napsütés van, nyár van mikor tél van. Ez a bárány valahogy ide beesett. Figyeljétek azt az örömet, nem lát jót, hogy tud örülni, hogy megtalálta, viszi haza. Most Tamás, kérlek, hogy gyere ide, légy szíves. Ez egy vers. Egyszer egy helyen vendégségben voltam, és lekaptam egy angol könyvet a polcról, akkor ott találtam ezt a verset, és lefordítottam. Az első kérdéseket én teszem, és ha a szíved szabad rá, akkor válaszolj. Válaszolj, ami sötéttel lesz szedve. Hová mégy, pásztor? Kérdezem én tőled.
Megkeresem a juhomat.
Milyen messzire mész?
Ameddig a juhom ment.
Az milyen messze lehet?
A világ végén.
Meddig fogod keresni?
Még megtalálom.
Ha rátalálsz, oda megy majd hozzád?
Nem megy belőle.
Merre megy akkor?
A sziklási utakba.
Mikor fog megállni?
Ha már nem tud járni.
Te mit teszel akkor?
Hazahozom.
Micsoda szolgálat. Ez a mi szolgálatunk. Ez egy kép nyilván Zólizusról való kép, hogy megtalálta összetörve valahol. Ez egy magyar juhász, a sérült juhot viszi haza. Hát itt vannak ezek az alföldi juhászok. Mindenkinek ott van a kezébe egy bot. Akkor Tamás, hamar elküldtelek, még egyszer észre, hogy gyere ide. És azt kérném, hogy álljál ide szembe a gyülekezet, ide középre, így. És most jelképes ajándékot szeretnék neked adni. És majd utána azt csinálod, amit mondok, jó? Tessék ezt kellett befogni. Így. Amikor a pásztor megy, akkor így megy a juhok előtt. Így. Mindig, majd így, most menjél szépen végig meg vissza. Tessék csendben figyelni. Halljátok, merre jár? A főpapnak gránáltan is aranycsengettyű volt a köntese végén. Ha becsukod a szemed, akkor is tudod, hogy merre jár a pásztor. Ha nem is figyelsz oda, mert el vagy valamivel. Jó, akkor továbbra is álljál úgy. Ez a tied, tudod, mit javaslod? A íróasztalod fölé tedd fel a falra, hogy az mindig ott legyen, jusson eszedbe. A másik, arra fordulj. Mindegy, most már akkor nem akarsz elfordulni tőlem. Ja. Ez egy szkópozó készülék. Jó lehet, a pásztorok nem így csinálják, hanem így csinálják, de azt nem tudtam másképp kifejezni. Ez a kettő együtt, mivel ez szkóp, tehát az eredeti szó jelentésében ez kémlelő. És tehát azt jelenti, hogy nem az fogja neked nagyítani, hanem belülről a Szentlélek. Mikor rázumolsz egy testvére, hú, aki. Nem biztos, hogy örülni fogsz, de most hagyjad. De a feladat marad. akkor foglalj helyet, hogy leteheted valahova, ahova akarod. Még egyet mutatok, ez nem te rád vonatkozik majd. Ja, de itt megy elől. Ismertem egy testvért, aki juhász volt, és úgy is ismertem, hogy tudtam, hogy meghalt, és azt gondoltam, hogy elkérem a juhász kampóját. A felesége írta következőt. Szeretném leírni, hogy a férjem mire használta az ilyen pásztorbotot. Legtöbbször a júnyáj előtt ment, ahogy a földet érte a bot vége, hangot adott ki a csörgő rész. És ha nem figyelt a nyáj, hangot hallotta és ment a hang után. Ezzel a bottal fogta meg a sánta vagy beteg juhokat, hogy megnézze, mi a baja és segítsen. Soha nem ütött oda a juhokra, esetleg a kutyára, ha elkoborolt és nem végezte a feladatát. Ezzel a bottal intett a kutyának, hogy jobbra vagy balra kéri terelni a nyájat. Ha a nyáj legelt, ő a botra támaszkodott, így pihentette a lábait, főleg hideg időben. Így funkcionált ez a bot. Hát, ez nem a te dolgod. Ne legyél ilyen. Ezek a kőszáli kecskék, ezek rendtenetesek. Hát, ránézek téliszonyomban. Ott állnak, és nem esnek le. És hol van a pásztor? Ott ül, nem lehet jól látni. Ott ül. Hát, és akkor neki nem kell, nincs mit csinálni. Ezek azt csinálják, amit akarnak. De hát ezek kecskék, nem juhok. Ez már nem a te dolgod. Még imádkozom, és átadom a szót. Drága Jézus, köszönjük neked, hogy te a főpásztor vagy, és szétnéztél, láttad a lelkeket, hogy úgy néznek ki az emberek, mint a pásztor nélküli juhok. És te gondoskodtál arról, hogy elhívjál szolgákat, akik a te főséged alatt szolgálnak pásztori lelkülettel, tőled kapott pásztori lelkülettel. Ez a kérésem, Uram, hogy történne ebben a gyülekezetben ilyen lelki vezetés, és hadd legyen a gyülekezet is olyan, akik tisztelik, megbecsülik azokat, akik a te szolgáid. Láttam az 50 év alatt, hogy amelyik gyülekezet megbecsüli lelki pásztorát és a szolgálattevőket, azt megáldod. Láttam olyan gyülekezetet is, ahol fordítva volt. Mindig csak kritizálták, vagy elzavarták, és áldatlan maradt a gyülekezet. Kérlek, Uram, hadd legyen ez biblikus jó példa, ez a Szombathelyi Baptista gyülekezet, hogy szereti és megbecsüli a szolgálattevőit. Amen.